hogyha keretbe szeretnénk tenni azt, hogy a szovjetek mettől meddig voltak itt, hát nyilván az évszámokat tudjuk, de hogy kik voltak a szovjet katonai megszállásnak a letéteményesei, akkor azt is mondhatnánk, hogy Vorosilovval kezdődött, és végül Viktor Silovval végződött. Vorosilov, Klement Jefremovics Vorosilov marsal volt az, aki egyrészt marsalként, másrészt később politikusként felügyelte azt, hogy 1945 után a szovjet katonák ugye nem vonultak ki Magyarországról, és aztán 45 és 47 között egy rövid átmeneti időszakot követően hatalomra kerültek a kommunisták, és végül egyébként Vorosilov volt az például, aki aláírta Magyarországgal, a Szovjetunió nevében nyilván, a, hát nem béke megállapodásnak nevezni, mert az 47-ben Párizsban kötetett, hanem a fegyverszünetet, és hát tulajdonképpen a magyarországi kommunista erőket ő támogatta szovjet részről. Aztán alig telt el cirka hát 30-40 év, és végül sikerült megállapodni arról, hogy a Szovjetunió kivonuljon Magyarországról, a szovjet hadsereg, és ezt már egyébként az akkori altábornagy Viktor Silov tárgyalta és vezényelte le. Egyébként Viktor Silovot megtalálta a Szabad Európa Rádió, és kiderült, hogy 81 éves és jó egészségnek örvend. Egyébként ukrán területen él, Kárpátalján. Szóval 30 éve történt az, hogy Magyarország területét elhagyta az utolsó szovjet katona. 1944 óta először nem állomásozott az ország területén idegen haderő, és a csapatkivonást elhúzódó vagyonjogi pénzügyi vita követte a hátrahagyott katonai objektumok át, illetve visszaadása, leromlott állaga, az okozott környezeti károk körül forgó tárgyalások jelentős magyar engedménnyel zárultak. A felek kölcsönösen lemondtak egymással szembeni anyagi követeléseikről. A kivonulásról és az azt övező vitákról az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Nemzetközi Szakmai Tanácsadóját, Barát Magdolna történész Lakatos László kérdezte.
30 éve hagyta el az utolsó szovjet katona is Magyarországot hivatalosan, de mennyire volt ez elképzelhető akár csak pár évvel korábban is, hogy ez egyszer el fog jönni, mert tudom, hogy rengeteg vicc is volt az ideiglenesen Magyarországon állomásozó szovjet hadsereggel kapcsolatban.
Igazából ez a 80-as évek vége felé már reményként megfogalmazódott, ha nem is a végleges csapatkivonás, de az, hogy jelentős szovjet egységek elhagyják Magyarországot. Amikor Mihail Gorbacsov 1985 márciusában az SKP első titkára lett, szembesült azzal, hogy a Szovjetunióban nem bírja tovább a fegyverkezési versenyt, és idővel arra is rájött, hogy akár egyoldalú fegyverzet csökkentéssel is, de véget kell ennek a fegyverkezési versenynek vetni. 87. decemberében az ENSZ közgyűlésén már bejelentette, hogy a kelet-európai államokból 500 ezer katonát kivonnak. Ekkor jelent meg a magyar vezetésben az a remény, hogy esetleg úttörő szerepet vállalhatnának ebben. Egyrészt azon lobbiztak, hogy Magyarország az első között legyen, ahonnan kivonják a szovjet csapatokat, másrészt egyfajta koordináló szerepet szerettek volna játszani ebben. Ez a kétoldalú felsőszintű tárgyalásoknak állandó témája volt. Ugyanakkor Gorbacsov ugyan belátta, hogy gazdasági okokból is szükség van erre, de egy másfél évig hezitált abban a tekintetben, hogy ezt nyilvánosságra hozzák-e, arra való hivatkozással, hogy a bécsi leszerelési tárgyalásokon alkudozni kell.
És akkor ez egy jó lehetőség volt arra, hogy ez is egy adóász, és azt mondja, hogy akkor ő ezt ajánlja föl cserében mondjuk az amerikaiak másik ajánlatához.
Igazából 89 őszén lépett fel a szovjet vezetés kezdeményezőként, akkor Gorbacsov egyik külpolitikai tanácsadója belátta, hogy ezekben az államokban az új politikai vezetés elő vagy utóbb úgyis követelni fogja a szovjet csapatok kivonását. Katonai szempontból ezek nem jelentős erők, viszont politikailag ingerlő tényezők.
Ugye olyan dátumokat mond, amikor még nem volt annyira látható az, hogy itt lesz rendszerváltás.
Azért a Szovjetunióban már 89 tavaszán készültek különböző elemzések. Ezek többféle forgatókönyvet vázoltak fel az egyes államokban végbe menő politikai folyamatokra, és az egyik forgatókönyv a kormányváltás volt. Tehát ők azért ha más nem a KGB vonalon, azért többé-kevésbé tisztában voltak, hogy itt azért milyen ellenzéki mozgalmak vannak, és mint egy nem kedvező verzió, de benne volt a kormányváltás lehetősége is.
Egyszerűbb volt ezt inkább így koordináltan megoldani, hogy ha kezdeményeznek, akkor ez minden egyszerűbb lesz. Vagy akár még az is benne volt a pakliba, hogy ha ők kezdeményezik, akkor lehet, hogy a politikai berendezkedés az marad.
Ők számoltak azzal, marad a politikai berendezkedés is, de azzal is számoltak, hogyha nem marad ugyanez a politikai berendezkedés, a Szovjetuniónak még vannak olyan gazdasági politikai tartalékai, amivel befolyásolni tudja, és megmaradnak a pozíciói, akkor is, hogyha itt esetleg rendszerváltások történnek. Ez egyébként még a 91 tavaszámmal az első szabad választás után leírt memorandumban is benne van, amit a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságára készítettek. Tehát itt azért voltak bizonyos illúziók is a szovjet vezetésben.
Eljött az a pillanat, amikor bejelentették ezt a dolgot, de hát ez nem egy olyan egyszerűen, ugye itt rengeteg katona volt, szinte városok voltak, hadianyag is nagyon sok volt itt, csak üzemanyagból is több millió tonnányi üzemanyag volt, kifejezetten szovjet tulajdonban itt különböző helyeken. Szóval ez nem kis logisztikai kérdés volt.
Nem, de azért annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ugye 1990. március 10-én írták alá ezt az egyezményt. Azért a politikai vezetés és a szovjet katonai vezetés között volt egy elég erős nézetkülönbség. Tehát miközben a magyarok a teljes csapatkivonásról beszéltek, egyébként mert az egyezmény aláírása előtt is vontak ki csapatokat, addig a szovjet katonai vezetés még mindig csak részleges csapatkivonást szeretett volna. Ami a logisztikát illeti, hát itt iszonyatos nagyszámú tehervagonokról volt szó, amelyek ezeket az anyagokat kiszállították a Szovjetunióban, és hát ennek az egész csapatkivonásnak a gazdasági pénzügyi tárgyalásai azok azért jóval túlnyúltak a csapatkivonáson. Tehát még utána majd másfél évig folytak a vitás kérdésekről a tárgyalások.
Ugye az viszonylag közismert, hogy aztán végül egy úgynevezett nulla megoldásban állapodtak meg a felek. Na de hát ez nagyon nehezen ment, vagy nagyon hosszan. Mi volt a legfontosabb követelés a két oldalról, ami a leginkább meghatározta ezt az egészet?
Vissza kell utalni egy korábbi egyezményre. Ugye a szovjet csapatok magyarországi tartózkodását szabályozó egyezményt az 1957. május 29-én írták alá, és 1958. április 1-én született meg az ezt kiegészítő egyezmény, ami azt szabályozta, hogy a szovjet hadsereg által bérbe vett laktanyákért, vagy egyéb lőterekért, gyakorlóterekért, elven bérleti díjat kellett volna fizetniük. De ettől a magyar kormány eltekintett, mert úgy gondolt, hogy ezt a bérleti díjat állagmegóvásra, karbantartásra fordítják. És volt egy olyan rendelkezés, hogy ha a szovjet hadsereg saját pénzén valamit épít, annak az árát a magyar kormánynak meg kell fizetni. Na most ez köszönt vissza a megbeszélések alatt, mert egyrészt elmaradtak a karbantartási és állagmegóvási munkák, amiért a magyar kormány joggal követelt bizonyos pénzeszközöket. Óriási környezeti károk voltak. Ugye a szovjet csapatok műemléképületeket is elfoglaltak, ehhez jöttek a műemléképületekben okozott károk, és a másik fél viszont úgy gondolta, hogy azok az építmények, amelyeket szovjet pénzből építettek, az saját tulajdonuk, tehát szovjet tulajdon, aminek az árát a magyar féltől követelték. És annak érdekében, hogy a csapatkivonás zökkenőmentesen történjen, a magyar fél az többféle kompromisszumos megállapodást ajánlott, de szovjet részről folyamatosan újabb és újabb követelésekkel álltak elő, és hát bizony a zsarolás eszközétől sem riadtak vissza, mert kilátásba helyezték, hogy például olyan építményeket, amelyek nélkül az egész objektum nem működik, ilyen transformátorházak, egyebek, azokat lebontják és elviszik a Szovjetunióba, ha a magyar fél ezért nem fizet. Na most ezeknek az építményeknek egy része olyan volt, amit egyrészt a magyar fél tudta nélkül épültek, másrészt nem a magyar szabványok szerint épültek, tehát nem lehetett őket hasznosítani. Hát nagyjából a szovjet fél követelése 54 milliárd volt, a magyar félé 30-al több. És volt még egy kitétel szovjet részről, azt a tulajdont, amit ők tévesen szovjet tulajdonnak jelöltek meg, azt aportként szerették volna bevinni magyar-szovjet vegyes vállalatokba. Vagyis tulajdonképpen a katonai jelenlétet gazdasági jelenléttel szerették volna felváltani. Tehát ez volt az a kérdés, amiben a két fél között nézetkülönbségek voltak. Igazából a gazdasági pénzügyi tárgyalásoknak be kellett volna addig fejeződniük, mire az utolsó szovjet katona is elhagyja Magyarországot, de a viták és újabb szovjet követelések miatt erre végül is nem került sor. Politikai megoldás született, és magyar részről véget akartak ennek az állapotnak vetni, és akkor azt mondták, hogy akkor mind a két fél eltekint a követeléseitől, és egy nullszaldós megoldást javasoltak. Itt is volt azért még egy kis húzavona, amíg ezt végül is elfogadták, de sikerült Boris Jelcint meggyőzni ennek a pontosságáról is. Igazából az egyezményt 92. november elején Boris Jelcin budapesti látogatásokon sikerült aláírni.
Barát Magdolna történészt hallották a szovjetek kivonulásáról Magyarországról, ami 30 éve történt. Jövünk a legfrissebb hírekkel.